Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállítása. Deák Judittal beszélgetek, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének, ez a MIE alapító elnöke. Judit, kezi csókolom.
Jó napot kívánok!
Az egy jó nap, az mindenképpen ránk fér. Láttam a turizmus.com-on a cikket önökkel, vagy önökről, nagy érvágás az új kataszabályozás az idegenvezetők számára. Én csak oda teszem zárva is, de akkor nyilván itt most önökről beszélgetünk. Nyilván akkor ebben erősen érintettek, tehát akkor az idegenvezetők egy része, jó része, nagy része katás vállalkozóként dolgozott eddig, ugye?
Abszolút így van, és hogyha nem baj, hogy egy picit korábbra megyek vissza, vagy régebbi dologra megyek vissza, hogy annak idején, ezt biztos tudja, hát hiszen ismeri a szakmát, hogy amikor rendszerváltásig voltak utazási irodák, akik főállásban dolgoztattak idegenvezetőket. Jött a rendszerváltás, és mindenkinek kényszervállalkozónak kellett lenni. Ez nem csak a turizmusban, sok más helyen. És attól kezdve ilyen BT, KFT, ez meg az, ugye mindenféle dolog, meg szívességi számlák ilyenek jöttek. És aztán kb. 10 évek a kata, ami egy azért tűnt nagyon-nagyon jónak, mert egyrészt fehéríti a gazdaságot, másrészt ezt az 50 ezer forintot azért vannak hónapok, amikor ennél több bevétele van egy idegenvezetőnek, van, amikor semmi nincs, de átlagban ezt ki tudja fizetni. Ezáltal jogkövető magatartást tud tanúsítani, vagyis, hogy ezt az 50-et befizette és befizeti, hiszen onnan tudjuk azt többek között, hogy 460 ezer egyéni vállalkozó van ez a bizonyos 50 ezer forintos olyan, aki katás.
És hát vagy önként 75 teszem hozzá.
Hát igen, úgy van. Számoljuk akkor ki, egy évben az 600 ezer forint. Tehát 460 ezer embert, ezt a számot megszorozzuk 600 ezerrel. Na ez, ami keményen bekétyeget most már 10 éve a költségvetésbe, ami szerintem én ki sem tudom mondani, hogy milyen sok pénz.
Hát igen, de most meg az is, most már elhangzott a napokban, hogy mennyivel több folyik majd be, mert hogy nyilván mindenkinek másféle adónemet kell keresni, és az is elhangzott, hogy 10 éve ezt másra hozták létre, mint amivel most már megtöltötték a különböző vállalkozások, és nyilván ugye munkaadók és munkavállalók is kihasználták ezt a lehetőséget, biztos volt ilyen is. Ami nagyon rossz, hogy ráadásul az idegenvezetőket, és ettől picit ellép az idegenvezetőket, ugye meg az ág is húz, de legalábbis az előző két szezon az olyan volt, amilyen vagy nem volt. Most ehhez képest kérdezem, hogy most önök miben gondolkoznak. Nyilván holnap is kell csoportokat vinni, meg holnap után is. Ha vannak csoportok, most talán vannak csoportok, meg turisták.
Igen, tehát ugye az ág is húzza, itt azért, hogy tegyem hozzá, hogy jött a Covid, két évig ezt szenvedtük, nem volt semmilyen munka. Csomó idegenvezető nyilván, hogy el kellett így is tartani a családot, úgyhogy BKV ellenőrnek, meg árufeltöltőnek mindenhova szétspicceltek, meg persze nyelvtanárok mondjuk egy magánnyelviskolába, vagy mások olyan helyre, ami az eredeti végzettségük, és ugye vegyük azt, hogy az idegenvezetők általában főiskolát, vagy egyetemet végzett, több nyelven beszélő emberek, tehát elég sok munkahelyen tártkarokkal várták és várják őket. Most ami a nagy baj, és ami nem csak nekünk idegenvezetőknek baj, hanem úgy a turizmus szakmának, hogy most, amikor vége volt, vagy a vége felé volt a Covid, és jöttek a megrendelések, aztán ugye a háború, megint egy csomó lemondás, de valahogy beindul lassan a turizmus. Korán sem az a dömping, mint ami mondjuk az utolsó békeévben volt.
És nem azok a költési számok, mint
hát
amik
nem,
voltak.
Nem, de azért mégiscsak valamennyire beindult, és az idegenvezetőknek azok, akik persze árufeltöltőnek nem maradt ott, akkor visszajön és már dolgozik. De én nem egyszer kerestem mostanában olyan kollégát, aki valamilyen szérien dolgozott korábban, és azt mondja, hogy hát ne haragudj, Judit, de én visszamentem pszichológusnak, és...
Azokra is szükség van most, igen.
És visszamentem, azt mondja egy marketinges, ő visszament egy multicéghez, és nagyon jól keres, és azt mondja, hogy és tudod mit, és ez egy borzasztó fontos dolog, hogy egyszerűen elszoktam attól, hogy van estém, van hétvégém, van ünnepnapom, és hogy ez borzasztó jó amellett, hogy bőven megkeresem azt a pénzt, amit ezzel a zaklatott munkával, mint idegenvezető megkereshetném. Úgyhogy rengetegen már legalább az idegenvezetők, mi azt gondoljuk, nem tudunk pontos számokat, de legalább egy 10-15-20%-a már nem jött vissza. És most, hogyha bevezetik ezt a katát, és úgy tűnik, hogy ezt bevezetik, akkor nem fognak tudni a számlát adni, illetve úgy tudnának számlát adni, hogy egy más adózási formában át kell menni, ami azt jelenti, hogy az háromszoros, négyszeres, vagy ki tudja hányszoros, és akkor ennyivel megemeljük a szolgáltatási díjainkat. És
tehát
akkor
ez egy nagy kérdés, meg az is kérdés, hogy így akkor elhagyják esetleg újra több
sokan
százan a szakmát,
hagyni.
És hogy kik jönnek a helyükre. Mondjuk erről olvastam, erről beszéltek önök több helyütt is, hogy fölhigulhat a szakma, és az nem tenne jót a Budapest imázsának, vagy Magyarország imázsának sem.
Igen, hát nyilván, hogy jönnek az újak, mindenki volt új egyszer is, akkor elkezdte. Csak hát ez is egy olyan csúnya dolog, én nem akarnék erősebb szót használni, hogy csúnya dolog. Ez az előfeltételezés, hogy egyes utazási irodák bújtatott munkaerőként használnak idegenvezetőket, kvázi, hogy ugye nem főállásba veszik föl, nem fizetnek járulékot. Na most nézzük meg, hogy is van ez. Tegyük fel, most csak egy tételezzük fel, egy fikció, tegyük fel, hogy én jó idegenvezető vagyok, és egy iroda hív egy munkára, és elégedett velem, jól sikerül, mindenki boldog. Utasok írnak, hogy jaj, de jaj, legközelebb is jöjjön. Mindenki örül ennek, az utazási iroda boldogan hív legközelebb, én is örülök, kifizettek normálisan, partneri viszonyban, stb. Tehát mindenki jól érzi ebbe a dologba magát, megvan a bizalom, és legközelebb visszahívnak, és megint ugyanilyen visszajelzések vannak. És aztán megint. Hát bolond lenne egy utazási iroda kísérletezgetni még tíz.
Nem magához kötni, ugye? Bolond lenne nem magához kötni azt a szakembert.
Hát pontosan, hát hogyha elégedett az utasa ezzel az idegenvezetővel, hát lássuk be, az idegenvezetői munka az olyan, mint az óra számlapján a mutató. Hát minket látnak. Rengeteg munka van mögöttünk, nagyon sok meló van az óra számlapja mögött, ugye a referensek, a szálloda, a buszvezető és így tovább. De az idegenvezető állott elő, igen. És minden ő rajta csattan, és nagyon sok minden rajta múlik, és hogyha valamennyire számít ez a dolog, amit úgy nevezünk, hogy országimázs, akkor ebből rengeteg múlik az idegenvezetőn, ugye? Tehát nem azért van, hogy bújtatott munkaerők kint dolgoztatnak itt-ott irodák, hát bolondok lennének, amikor a téli időszakban semmilyen meló nincsen. Tehát mindig csak pár hónap a szezon, ugye? Akár most azt hiszük, hogy beutazás, vagy kiutazás, tehát kiutazásnál is ugyanez van, hanem elégedettek valakivel, valaki hogy dolgozik, ezért van az, hogy egy idegenvezető általában csak két-három irodával dolgozik a kölcsönös megelégedés okán. A jó munkája alapján, és akkor azt mondják, hogy azért kell ezt csinálni, mert a bújtatott munkaerő, meg a szélhámosság, csalás, meg hogy nem fizetnek járulékot. Kérem szépen, hát ha 10 percig elbeszélgetett volna bárki a szakma bármelyik képviselőivel, akkor tudhatná, hogy ez nem így van.
Mindenki abban reménykedik, minden szakmai szervezet, hogy aki most tiltakozik, meg aki felemeli a szavát, vagy panaszkodik. Szóval abban reménykedik, hogy ezen még valami finomítás vagy változtatás történik, mert egyébként meg valóban most akkor az történik, hogy valamiféle másfajta adónemet kell kitalálni. Ebbe egyébként, most ezt hadd kérdezek egy egészen praktikusat. Mondjuk a Magyar Idegenvezetők Egyesülete ebben azon túl, hogy az emberek akkor könyvelőhöz, jogászhoz, ügyvédhez, nem tudom ki, adótanácsadóhoz fordul, megpróbál segíteni a kollégáknak? Mert van 3 vagy 4 verzió, amit ugye felsorolnak a szakemberek, hogy a katából hová vezet az út azoknak, akiknek nincs ott maradásuk. Ebben esetleg önök tudnak segíteni majd a kollégáknak? Értem én, hogy rengeteg gond van ezzel, hát, de hogy önökhöz minden... fordulnak, az egész biztos.
Igen, mindenképpen. Igen. Az első dolog, amit szeretnénk elérni, és akkor nem kellenek ezek a trükkök, hogy legyen az idegenvezető, tehát a katás idegenvezető ugyanúgy kivétel, mint egy taxis. Tehát, hogy vegyenek ki minket innen, hiszen se őstermelő utazási iroda, se magánszemély, travel agent nincsen, tehát mi csak cégeknek adhatunk ki számlát. Ez egy nonsens, tehát hogy nem tudunk ilyet kérni. És mi írunk egy levelet az ombudsmannak a mai napon, a másik idegenvezetői szervezettel közösen, mert abszolút jogsértőnek találjuk azt, hogy ha július 12-én megszavaz valamit a parlament, az adózási év közben nem egész 6 héttel később, szeptember 1-én ezt már be is vezetik. Tehát, hogy...
Erre joga van a parlamentnek egy évben 4 alkalommal, ha jól idézem most Gulyás Gergelyt, mintha ő mondta volna, hogy 4 alkalommal joga van a parlamentnek, az országgyűlésnek ilyet tenni. Oké, rendben, ettől még értem, hogy rosszul esik. Értem, hogy rosszul, csak azért mondom,
hát
hogy...
Hát rosszul esik, és jogsértőnek találjuk. Mi azt gondoljuk, hogy ez jogsértő. De ezen kívül természetesen úgy állunk rendelkezésre a kollégáknak, hogy nekünk van nagyon jó könyvelő partnerünk, aki a mi könyvelésünket is csinálja, van nagyon jó olyan jogász, aki nekünk korábban is segített, illetve tagunk, tehát jogi és könyvelési tanácsadással minden hozzánk forduló idegenvezető kollégának a rendelkezésére állunk, de mi azt reméljük, hogy előfordult már korábban ugyanis, hogy valahol besorolták az idegenvezetőket, és akkor addig ficánkoltunk,
nem voltak a helyükön.
Hogy kivették őket onnan, tehát hogy az idegenvezetők mégse kerültek be, vagy mégse kerültek ki. Úgyhogy mi azt reméljük első körben, hogy hát gondolják, tehát hogy kérjük nagy tisztelettel, hogy gondolják hát még egyszer, hogy ez lehetetlen, és hogy vegyenek ki ebből a körből, és ne tegyen az állam, azt gondoljuk, hogy ez öngól, mert ne tegyen az állam olyat, ami újból a fekete gazdaság felé tereli a vállalkozókat, amikor ez a bizonyos kata annak idején, amit kitaláltak, ez pontosan arra volt jó, hogy a gazdaság kifehérítését segítette.
Nagyon szépen köszönöm, Judit. Szurkolok a Magyar Idegenvezetők köszönöm. Egyesületének alapító elnöke, Deák Judit volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm a szurkolást, szükségünk van rá, viszont hallás.
Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal. Laci Saroltával beszélgetek, a Madách Imre Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével. A helyszínünk Vác, egészen pontosan akár most is, de inkább jövő hétvégén.
Igen, jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ismét Váci Világi Vigalom, és jövő hétvégén, tehát július 22-23-24 a dátum.
Azt mondta, hogy nagyon sokat dolgoztak rá, nagyon sokat készülnek rá. Most mindenkinek ez van a fejében. Hogy lesz a program, mint lesz a program, mit változtatnak, és mit érzékelnek az elmúlt hónapok, évek egyre élénkülő belföldi turizmusából?
A Váci Világi Vigalom kapcsán beszélgetünk, ugye, ami a városunk életében egy nagyon rangos fesztivál, közel 30 éve rendezzük meg minden évben, viszont ugye az elmúlt két év nem adott lehetőséget arra, hogy ez a fesztivál megvalósuljon a járványhelyzet miatt. Ezért most nagyon örülünk, és a váciak és a Vác környékék is nagyon várják, hogy ismét együtt vigadhassunk itt a három nap alatt. Ez nyilván a Vác életében idegenforgalmi szempontból is egy jelentős esemény, hiszen az elmúlt években már tapasztaltuk, hogy az ország minden pontjáról érkeznek hozzánk, valamint határon túlról is vannak vendégeink, úgyhogy szerintem ez idén is hasonlóképpen alakul. Valóban nagyon sokat dolgozunk vele, én közel 20 éve veszek részt valamilyen formában a Vigalom szervezésében, idén főszervezőként. Én mindig azt mondtam az előző években is, hogy ahogy véget ér egy Vigalom vasárnap, hétfőn már el lehet kezdeni a következő esemény szervezését, hiszen annyira sok elemből áll, ugye közel 100 programot kell megszerveznünk, de ez csak egy szeglete annak, amit mi ugye csinálunk, tehát hogy ennek minden infrastruktúrális hátterét meg kell valósítanunk, és ennek a szervezése igen nagy munka.
Mi most a nehezebb, vagy mi nehezebb most, a mostani időszakban? Sokan sok mindenről beszélnek, legutóbb még a Sziget főszervezővel beszélgettem, ugye az időablak, akkor a művészek, akik most ugye visszaszabadultak a koncertpódiumokra, és nagyon sok a felkérés, a felhívás, csak az utolsó, na sokkal nehezebb szerződni előre, jó előre, hát láttam itt is, majd mondja úgy is Sarolta a szereplőket, a fellépőket. A technika, a fény, a színpad, az infrastruktúra, az is nagyon nehéz, az is nagyon szűk keresztmetszet. Most van olyan szolgáltató, egy nap 20-30 helyszínen biztosít valamiféle hátteret, szóval kíváncsi vagyok, hogy érzékel-e valamilyen változást.
Abszolút érzékelünk. Most igaz, csak két év maradt ki a szervezés terén, de nekem olyan érzésem volt, hogy mint egy kicsit úgy újra kellett volna az egészet kezdeni. Nyilván megszűntek cégek, például szolgáltató cégek, akikkel évek alatt dolgoztunk, tehát hogy új cégeket kellett keresni, új partnereket. Én azt gondolom, hogy kicsit igen nehezebb volt ennek a felkutatásra és a beillesztése a programba, de szerencsére sikerült azért régi partnerekkel is szerződni, és új partnereket is találni, de nyilván ott kicsit bennem is van a félelem, hogy ugye új emberekkel dolgozunk, ők hogyan fogják ezt megoldani, de reményeink szerint minden flottul fog menni. De érezhető valahogy, én azt gondolom, hogy tehát ugye ennek a két évnek, meg a mostani helyzetnek is mindenféleképpen van egy lelki vetülete is, tehát hogy az emberek is máshogy állnak dolgokhoz. Hát minden téren
igen,
azért lehet.
Igen, nagyon vegyes. Nem akarom elterelni a programot, csak azért, ha már nyugodtan. Nagy rendezvény. Igen, szóval na, hirtelen, hogy mindenki kiszabadul, mindenki menne, jönne, menne, de azért közben itt van a gazdasági válság, itt van az összes igen, többét, igen. Mondom, akkor hogy fogok költeni, mennyit fogok költeni, igen. Egy ilyen fesztivált megszervezni is, hát fényévekkel többe kerül, mint 2 évvel ezelőtt, igen. Ugyanaz a technika, ugyanaz a fény, bármi igen. más. Ugye az emberek ebben mennyire tolerálisak, mennyire költenek, mire vágynak, azt is nagyon nehéz most eltalálni, hogy milyen lesz a pénztárca, ott a pénztárca nálad, azt mennyire nyitja meg. Mondjuk a gasztronómia részt, azt hogy szervezték meg? Tudom, hogy az is nagyon fontos. A Kézművesek utcája, gasztronómia, igen, mi igen. minden lesz önöknél?
Igen, ugye a Vigalom úgy áll össze nálunk, hogy a kulturális részért a művelődési központ, vagy a non-profit Kft. Felel, és a város, mivel ugye ez egy önkormányzati rendezvény, a város kiadja a területet vállalkozónak, vagyis megpályáztatja, aki majd továbbadja a kitelepülőknek és a gasztronómiai jelentkezőknek és a kézműveseknek. Ez idén is így történt, idén a Dunakanyar rendezvényiroda felel a gasztronómiai részért és a kézműves kirakodóvásárért. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült nekik összerakni a kínálatot. Pont múltkor kérdeztem rá, hogy az árakkal hogyan kalkulálnak, vagy a kereskedők mit mondanak. Itt próbálunk mi is afelé menni, hogy ebben a 3 napban se az ételek, italok, se a kézműves sportékek ára ne legyen nagyon magas, de nyilván ez a kereskedőktől is függ. Persze. Viszont ugye a Vigalom kapcsán azt ki kell emelni, ha már így költségekről beszélünk, meg költségvetésről, hogy ugye ez önkormányzati rendezvény, a 30 év alatt teljesen változott, ez ugye az önkormányzat biztosítja erre a forrást, és nem áll túl nagy összeg rendelkezésre. Nagyon köszönjük, ugye, vagy a város nevében is köszönhetjük az önkormányzatnak, hogy még mindig biztosítja a forrást, és ingyenesen szórakozhat az a több 10 000 ember, aki majd ellátogat hozzánk. Viszont nincs egy jelentős büdzsénk, tehát ebből összerakni, ahogy ön is említette, egy olyan 30%-os áremelkedés mondjuk 2019 óta elég nehéz feladat, mind a fellépők, mind
komoly
a
bűvészmutatvány,
technika, az őrzés, a biztonságtechnika, az áramellátás megszervezése, ebből a pénzből ez elég nehéz volt.
Azért is és mondom, mert én a Duna másik oldalán vagyok, és szintén egy ilyen hasonló településen, mindegy is, hogy hol. És ott is van egy nap, amikor van egy ilyen falunap, vagy városnap, bocsát, igen. városnap, és hát tudom azt, hogy szóval más egy Budapestnek, ha most Budapestről hallgatnak minket, agglomerációban hallgatnak, más egy Budapest, aki bármelyik, majdnem, hogy nem bármelyik hétvégén azért valamit össze tud szedni, valamilyen programot, így sok ingyenes program össze. Egész más egy ilyen településen, ahol a Váci világi Vigalom az az év legjelesebb, egy egyik legjelesebb esemény. Nyilván van karácsonyi vásár is, de ez 3 nap, ez egy nagyon komoly dolog. Szóval tudom azt, hogy mennyire kritikusan figyelik az emberek az én településem, és na, milyen program lesz. És hát azért mondom, hogy le a kalappal, tehát ilyen hasonló lett a költségvetés, le a kalappal, mert Geszti, Peti, Csík zenekar, Neoton Família, Magna Cum Laude, Cseh Tamás est, szóval azt gondolom, hogy le a kalappal a szervezőket, köszönjük mert nagyon éppen. Klasszul összerakták. Hogy osztják el, minden estére jut egy-egy vagy két-két sztár fellépő?
Igen, itt a program összeállítás is hagyományosan zajlott, mint az előző évtizedekben, tehát hogy nagyon fontos, hogy nyilván a sztár fellépők miatt is ellátogatnak hozzánk, viszont ez a fesztivál úgy is indult, és most is én még mindig azt tartom, hogy ez a Váciak és a Váci művészeknek is a fesztiválja. Tehát a sztárfellépők mellett minden évben a Váci művészek is bemutatkozhatnak, ez idén is így történik, tehát akár a könnyűzenei területen, akár komoly zenében a helyi előadókra is nagyon számítunk, és ők is örülnek a lehetőségnek. Így próbáltuk összerakni ezt a közel 70-80 programot, amire ellátogathatnak majd a 3 nap alatt. Hogyha rá is térhetünk esetleg a persze. programokra itt, amivel nyitunk pénteken. Tehát el kell mondanom, hogy ugye vannak a nagyobb színpadok, a nagy helyszínek, emellett udvarok és kisebb helyszínek, templomok, zeneiskola, szinte mindenki bevonódik, minden helyszín bevonódik ebben a 3 napban. És hozzánk tartozik a Pannónia ház tavalyi évtől. A Pannónia ház a Váci főtéren található, és itt üzemeltetjük a Sajdik gyűjteményt, Sajdik Ferenc életmű kiállítását, ez tavaly nyílt meg új helyen. És ennek a tavalyi megnyitónak az évfordulóját ünnepeljük pont július 22-én a Pannónia házban egy Sajdik nap keretében. Rutkai Borit látjuk vendégül, valamint Ráskó Eszter stand-up comedy estjével ünnepelünk a fennállás első évét. Ez egy kicsit külön szegmense ennek a három napnak, viszont pénteken a nyitó forgataggal indul meg a főtéren a Váci Világi Vigalom, és a hagyományos nyitó hangversenyen fog fellépni a Váci Vita Szimfonikus Zenekar a Fehérek templomában, Sándor Bence karmester vezetésével. Vendégünk pénteken a Dunaparti nagy színpadon a Random Trip zenekar sztárvendégekkel a fiatalok kedvében is szerettünk volna járni, valamint főfellépünk a főtéren, a főtéri nagy színpadon a Csík zenekar. Emellett szintén több helyszínen, több programmal várjuk az érdeklődőket. A Dunaparti nagy színpadon pedig a Magna Cum Laude zenekar zárja majd az estét. 23-án szombaton is kiemelnék egy pár programot. Itt is fontos, hogy ahogy látják majd a programot, tehát ugye minden korosztálynak próbáltunk idén is programot szervezni. Nagyon fontos nálunk, hogy a családok együtt szórakozhassanak, ünnepelhessenek, így szombaton ők az Apacuka gyerekzenekar koncertjére látogathatnak el, valamint különböző bábelőadásokra az udvarokba. Kiemelném Ábrahám Márta, Váci születésű hegedűművész koncertjét 5 órakor a Fehérek templomában, szombati napon, és a legfontosabb talán a főtéri Pannonia Osztászka Orkestra legendás energikus élőkoncertjével szórakoztatja majd a közönséget Vác főterén. Vendégünk lesz DJ Dominik és a Neoton Família sztárjai is. Július 24-én szintén családi délelőtre várjuk a Pannonia udvarba a közönséget 10 órától. Vendégünk lesz aznap Pálinkás Gergely zenekara. Hallgathatunk musical és operett gála műsort a főtéren. A Dunaparton pedig Berkes Oliverrel találkozhatnak a fiatalok. Majd Geszti Péter zárja a Dunaparton a koncertek sorát, amint tűzi játékra kerül sor. Most kiemeltem egy pár...
Hát nem volt könnyű, igen, tehát hagytam is, hogy hadd szaladjam, mert igen, nem szaladjam. Lehetett könnyű ezt összeszedni. Azért mondom,
de emellett mondom, még egy 40-50 programot találnak majd a programfüzetbe azok, akik a kezükbe veszik, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Vasárnap akkor este 11-kor tűzi játék, azt majd a másik partról nézem, vagy nézzük, és akkor még óriás kerék is van.
Én is várom, mert akkor az már annak a
jele. Volt. És jó idő volt. És akkor az óriás kerék is klassz Vácon, azt tudom, az is látszik a másik
igen,
oldalon.
Igen, az óriás kerék is üzemel. Lesz a gasztronómiai kitelepülők mellett vidámpark is, és nagyon sok olyan kitelepülő, amilyen interaktív játékokkal készül. A játékos tudomány, különböző cégek fognak kitelepülni, úgyhogy hát egy nagyon színes program lesz idén is, én úgy gondolom.
Szurkolok önöknek, hogy ez a sok munka, ez jól végződjön, de biztos így lesz. Tehát újra Váci Világi Vigalom, jövő hétvége 22-23-24. Laci Saroltának nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com műsor része. Kádár Tamással beszélgetek majd a Sziget Kulturális Menedzsered, a ZRT cégvezetőjével. Mi látszik most, milyen mozgást tapasztaltok? Ugyanolyan érdeklődés, vagy fokozott érdeklődést a 2 év kihagyás után? Milyennek a tendenciák most?
Nagyon vegyes a kép, tehát azt látjuk, hogy például a hazai jegyvásárlók sokkal későbbre halasztják valószínűleg a bizonytalanság okán a jegyek megvásárlását. Tehát még mindig van az emberek fejében egy ilyen, hiszem, ha látom, gondolkodás, hogy érjünk csak közelebb a fesztiválokhoz, meg lássuk, hogy minden oké-e, nincs új hullám a Covid-ban, nincs bármilyen korlátozás, és így tovább, és ezért az utolsó pillanatig akár kivárnak a jegyvásárlással, ami azért korábban nem volt így. És hát sok más szempontból is, ami piacunk, világunk átalakult, tehát nagyon megváltoztak a körülmények a munkaerőpiacon, nagyon megváltoztak az alvállalkozói kapcsolataink. Nagyon komoly elvándorlás volt ebből az iparágból, úgyhogy nem mondom, hogy a legkönnyebb szezonunk.
A külföldi érdeklődőkről mit lehet most mondani, hogy a 100 országból is jöttek már Sziget rendezvényre, most milyen érdeklődést láttok? Eltolódtak-e valamerre a hangsúlyok?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy mi ugye az elmúlt 2 évben azért sajnos volt időnk mindenféle szenáriókon törni a fejünket, és féltünk attól, hogy azok a nagy küldő országok, ahonnan sokan érkeznek a Sziget Fesztiválra, azoknak az aránya megváltozik, eltolódik, de azt kell, hogy mondjam, hogy még minket is meglepett, hogy mennyire hasonló a kép a 2018-19-es évhez. Tehát ugye a legnagyobb küldő országaink azok Hollandia, Anglia, Franciaország, Németország, tehát ezek szinte százalékpontosan ugyanazt az arányt mutatják, mint a Covid előtt. Amit változik ezekben az országokban is, vagy mondjuk úgy, hogy a nyugat-európai piacainkon, az a vásárlás dinamikája szintén. Tehát ott érdekes módon nagyon sokan még sokkal előbbre hozták a jegyvásárlást. Nyilván más dinamika mentén működnek, mint a hazai jegyvásárlók.
Oké, szóval a 28. sziget két év után újra, augusztus 10-e és 15-e között, amit a sajtótájékoztatón is hangsúlyoztatok, hogy nagy nevek és számos újítás. Egy picit gyorsan végigmehetünk az újításokon? Azt láttam, hogy közlekedési szempontból mindenképpen változtatok, meg nem lesz mínusz egy, meg nulladik nap, ez is nagyon fontos.
Így van, tehát más szemlélettel álltunk neki, azt mondtuk, hogy ezt a nulladik meg mínusz egyedik naponszerű gondolkodást ezt szüntessük meg. Ugye ez azt jelentette a múltban, hogy a egy-egy nagy helyszínen, nagy színpadon, és talán még egy-két helyszínen volt csak program, de az összes többi helyszín a szigetnek nem működött. Most, ami várható, hogy 6 napon keresztül minden programhelyszínünk teljes gőzzel üzemelni fog, tehát ez 6 teljes nap fesztivál élményt jelent. Úgyhogy ez egy változás. Szintén azt gondolom, hogy fontos változás, hogy az elsősorban környéken élők kellemetlenségét csökkentve a K-hídon belülre hoztuk be a beengedésnek a folyamatát, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy sokkal jobb próban lehet majd kibeközlekedni a fesztiválra.
Ez a rakpartot érinti leginkább, ugye a budai rakpartot?
Igen, meg a Mozaik utcai
meg
ott egy... Sok minden más is itt a közvetlen környezetünkben, de érinti a vendégélményt is, tehát, hogy a mi megítésünk szerint egy sokkal flottabb és jobban működő beengedési folyamat fog. Amúgy sem volt rossz, de most talán még egyszerűbb és könnyebb lesz a bejutás a fesztiválra. És ami még a helyszínen, tehát a magán a fesztiválon belül változik, az ugye a program kínálatnak a bizonyos elemei. Lesz egy új színpadunk, ami kimondottan a hip-hop, rap, és általában ezt az urban műfajt emeli ki, tehát kimondottan ezek csak ilyen fellépők lesznek rajta. Lesz egy dedikált színpadunk magyar fellépőknek, amúgy is nagyon sok magyar fellépő lesz most az összes színpadunkon, és hát rengeteg apró részlet változik meg, ami nyilván a két év kihagyás után nem mindenkinek fog feltűnni. Máshol lesznek egyes helyszínek, átrendeztük úgy általában a térképét a Sziget Fesztiválnak, de hát mondjuk úgy, hogy sajnos volt időnk előkészülni és gondolkodni ezeken a változtatásokon, úgyhogy reméljük, hogy jól fognak elsülni.
Sajnos volt időtök, és arról is beszéltetek ezen a sajtótájékoztatón, hogy nem volt könnyű a szervező csapatot sem együtt tartani. Az előbb említetted már az alvállalkozókat, fénytechnika, meg az összes többi, azt tudjuk, hogy szétzilálódott most a szakma, nagyon sokan hiányoznak. A szervező csapat egyben tudott maradni?
Hát úgy tudott egyben maradni, hogy miért most már megjelent több helyen a sajtóban, hogy az elmúlt két évben azért bőven 2 milliárd fölötti veszteséget kellett elkönyveljünk, és ez azzal is járt, hogy a létszámát a Sziget ZRT-nek jelentősen több mint 50%-kal kellett csökkenteni. Úgyhogy ez egy elég fájdalmas folyamat volt, amit most megpróbáltunk az idei év elejétől, hogy azokat a kollégákat, akik nem kerestek más pályát, nem helyezkedtek el máshol, azokat megpróbáltuk visszaéresgetni, vagy időszakos szerződéssel, vagy valamilyen formában a céghez, és hát ez csak részben sikerült, fogalmazzunk így, tehát valóban a munkaerő az egy nehéz és fontos terület és probléma, amivel meg kell küzdenünk.
Volt két évetek, meg sokat gondolkoztatok sok mindenen, nyilván az árakon is nagyon sokat kellett gondolkozni, mondjuk egy ilyen érzékeny gazdasági helyzetben, amiben most vagyunk, milyen árakkal jöjjetek ki. Végül is ezt gondolom, ez egy kompromisszumos döntés lett aztán.
Hát itt, ha árakról beszélünk, akkor szerintem két területet érdemes külön választani. Ugye az egyik a jegyárak, ahol ugye ezt a döntést, hogy mennyibe fognak kerülni a belépőjegyek, ezt közel egy éve meg kellett hozzuk, mert ugye már egy éve értékesítünk jegyeket. és itt nyilván egy csomó mindennel nem tudtunk számolni, tehát egy éve ugyan tudtuk, hogy vagy reméltük, hogy vége lesz ennek a covidos időszaknak, de senki nem számított arra, hogy egy háború kezdődik el a közvetlen.
Tehát ezekre az árakra senki nem számított, igen, ami most körülvesz minket. Igen.
Így van, tehát is a jegyárakat viszont már egy éve meg kellett határozzunk. Ami a vendéglátáshoz kapcsolódó árakat illeti, ott van egy nagyon szigorú és egyszerű szemléletünk, hogy a belvárosi klubok, szórakozóhelyek árszintjénél nem lehet magasabb a Sziget árszintje, viszont nem is kell, hogy alacsonyabb legyen. Tehát itt nem egy Forma 1-es szemlélet uralkodik, hogy akkor ami a csövön kifér, hanem azt mondjuk, hogy a belvárosi klubok szórakozóhelyek árszintjét hozza a Sziget is.
A legnagyobb durranás, akár hazai, és biztos kellemetlen, egyet nem is lehet mondani, akkor mondjál többet, akár hazai, akár külföldi területről.
Én nem fellépőt mondanék, én azt remélem, hogy tehát én azt gondolom, hogy aki ránéz a line-upra, az ki tudja választani a kedvencét, talán ez a legfontosabb, hogy annyira divers, sokszínű a line-up, hogy nehéz is lenne, nyilván lehet, de nehéz lenne neveket kiemelni, ízlés dolga, hogy kinek melyik előadó a kedvence, kit szeret a legjobban. Én azt remélem, hogy a legnagyobb durranás az lesz, hogy egy nagyon jó hangulatú, tényleg megint felejthetetlen élményeket nyújtó fesztivált fogunk tudni összehozni.
Az elővétel meg a jegyvásárlás, billetvásárlás dinamikája az ugyanolyan, mint az utolsó békeévben volt? Erősebb vagy gyengébb? Ebben láttok valamilyen elmozdulást? Értem, hogy az időablak rövidül a hazai vásárlóknál, tehát akkor ezek szerint nehéz még kiszámítani, de egyébként mit láttok?
A Sziget Fesztivál esetében jegyelővétel az kimondottan jól halad. Azt kell, hogy mondjam, hogy még bizonyos területeken, tehát főleg a bérletek esetében biztatóbb a kép, mint 19-ben vagy 18-ban volt ugyanilyenkor. A napi jegy az egy másik kérdés, ott nyilván egy-egy nap nagyon gyorsan fogy, és nagyon megindult, másik napokon még nem olyan erős a napi jegyeladásunk, tehát ebből is látszik, hogy a magyar közönség, aki elsősorban napi jegyet szokott vásárolni, az még úgy tűnik, hogy még kivár.
Sokáig már nem várhatnak, mert 10-én indul a Sziget. Nagyon jó munkát.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. Kádár Tamás.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.